Nagyon sok szeretettel köszöntöm az EGRI testvéreket. Engedjék meg a testvérek, hogy átadjam a veresi gyülekezetnek a köszöntését. Szeretettel hoztam az ők köszöntésüket. A mai délelőtre csupán egyetlen egy ige verssel készültem, mégpedig az Ószövetségből a Sámuel első könyvének a 10. rész 9. versét fogom olvasni. Keressük tehát ki, akinek van Bibliája, a Sámuel első könyve, 10. rész, 9. versét fogom olvasni. És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon. Imádkozzunk. Úr Jézus, mi nekünk is szükségünk van ugyanarra, mint Saulnak, aki király lesz, hogy Uram, megváltoztasd a mi szívünket, hogy a mi életünkbe vigyél véghez változásokat, hogy egyre jobban hagy tudjunk hasonlítani te rád. Uram, köszönjük, hogy példával jártál Úr Jézus Krisztus itt a földön, a te tanítványaid előtt, és megmutattad, és szóltál hozzájuk, hogy hogyan kell cselekedniük. Köszönöm, Úr Jézus, az, hogy te erősítetted őket, nem csak testben, hanem lélekben is. Kérek téged, Úr Jézus, Uram, azért, hogy te erősíts minket is a te igéden keresztül, te tégy minket erőssé, és Uram, te változtasd úgy a szívünket, ahogyan szükség van rá, ahogyan te látod, hiszen te vagy a szíveknek és a veséknek a vizsgálója, te vagy, aki belénk látsz, aki meg tudsz változtatni, te látod a mi szükségleteinket, te látod a mi problémáinkat, mindazokat a dolgokat, amelyekben esetleg hiány szenvedünk, amelyben szükségünk van arra, hogy változzunk. Úr Jézus, te alakíts minket a te drága lelkeden keresztül. Amen. Ahogyan olvastam ezt az egy igeverset, egyetlen egy mondat jött elém, mégpedig az, hogy Saulnak a szíve megváltozott. Olyan érdekes ez, hogy ugye Isten megváltoztatta az ő szívét. Szüksége volt a szívnek a változására az ő életébe. Annyira rossz fiú volt ez a Saul, hogy egyből meg kellett változni, ahogy Istennek változással kellett jönni az életébe. Hogyha egy pár ésszer erőrébb ugrunk, akkor ismerjük meg Saulnak az életét, Saulnak a jellemét, és elsőnek akkor találkozunk a Bibliába Saulral, amikor az ő édesapja megkéri, menj el, és keresd meg a szamarakat. És ez a fiú mit tesz? Nem engedetlen, nem azt mondja az ő édesapjának, hát vannak itt szolgák a mi házunkban, hát menjenek el ők. Nem ezt mondja Saul, hanem azt mondja, elmegyek. Engedelmeskedik az atyai szónak, nem csupán meghallja az atyai szót. Mi is olyan sok szót kaptunk már a mi édesapánktól, sok kérés talán elhangzott a mi életünkbe, de vajon mindig engedelmesek voltunk? Azt mondtuk, hogy igen, édesapám, amit kérsz, azt megteszem, azt megcsinálom, elmegyek, elvégzem. Még az Úr Jézus is egy ilyen példázatot hoz, ugye erő, amikor tanította az ő tanítványait, hogy ugye volt két testvér, akiket az édesapa kiküld a szőlőbe. És akkor érkeznek a különböző válaszok. Elmegyek, nem megyek. És ugye tudjuk a példázatból, ott, amit az Úr Jézus elmondott, hogy végül az a fiú ment el, aki azt mondta, hogy nem megyek el. Az atyai szót mindenki meghallja. Lehetetlen az, hogy ne hard meg a mennyei atyának a szavát, mert ő szól. És a szívünkhöz szól, és bizony megérint. Ugyanúgy, ahogyan a te édesapád is, ahogyan szólt hozzád, vagy szól folyamatosan, hogyha úgy teszünk, hogy esetleg nem halljuk meg, hát akkor azért erőteljesebben tudnak szólni az édesapák, hogy fiam, figyelj, hogy mit mondok. Nem lehet nem meghallani az atyai szót. Tehát láthatjuk Saulnak az életében az, hogy nem csupán meghallja az atyai szót, hanem készséges az atyai szóra. Hogy megcserekedje azt, amit az ő édesapja mondott neki. És még ezt a sót lehetne folytatni különböző dolgokkal, felsorolásokkal, pozitív dolgokkal, jellemekkel, amik Saul életében megvoltak, és ezeket a jellemeket hagy hozzam elétek. Keresgélte ezeket a jószágokat, szamarakat, amelyek elvesztek. És a Bibliában olvashatjuk, hogy jó pár földet megjárt ez a Saul nevezető ifjú, hogy megtalálja az édesapjának a szamarait. Azt írja az igén kerültünk, hogy Efraim hegyvidékét, Szarisza földjét, Szarim földjét, és végül Benjamin földjét. Hát eléggé nagy területek voltak ezek, amelyeket Saul úgy körbejárt. Lehetett volna az, hogy útközben megáll, és azt mondta volna annak a szolgájának, aki elkísérte, hogy kedves szolgám, menjünk haza, mert ezek a jószágok végre elvesztek. Nem fogjuk őket megtalálni. De Saul mégis hajtotta az, hogy bizony megtalálja ezeket a jószágokat. Egyfajta kitartást láthatunk meg az ő életébe, hogy megy, nem áll meg. Folyamatosan halad erőre. Nem baj, hogy ott nem találtam meg. Megyek tovább, hogy megtaláljam. És végül, ahogyan ezeket a földeket bejárja az ő szolgájával, akkor gondolkozik el, hogy na akkor vajon visszaforduljunk-e az atyai házra gondolva, hogy majd az én édesapám mit gondol, hogy vajon elvesztünk, vagy hova lettünk. De egyfajta kitartást is észre lehet venni Saulnak az életébe. És még sokkal több volt Saul életébe. Mert ahogyan haza tértek volna, az ő szolgája megállítja, szól hozzá, és azt mondja, menjünk el a látóhoz, menjünk el Isten emberéhez. És nem csupán meghallgatja a szolgának a szavát, ez is egyfajta dicsérő jelző, hogy meghallgatja a szolgáját. Nem azt mondja ennek a szolgának, hogy hát én azért csak az atyai házból származok, te pedig nem onnan származol, és meghallgatja. Sőt, még ettől sokkal többet tesz, mert a szolga szavára ad, és engedelmeskedik neki, és elmegy a látóhoz, elmegy a prófétához. És még a Saulnak az életében meglátjuk azt, hogy nem csupán hallgat erre a szóra, hanem elmegy. Saul hívő ember volt. Hívő ember volt. És azért merem ezt mondani, mert Saul nem különböző esetleg jósokhoz megy el ott, hogy na akkor valamit jósoljatok, és mondjátok meg, hogy hol lehetnek, ne keresgéljek, hanem Isten emberéhez megy el. Mert az Isten üzenetére kíváncsi, mert tudja, hogy az a biztos, és hogyha a látó azt mondja, hogy itt, meg itt vannak ezek a jószágok, akkor azok ott is lesznek. És Saulban még sokkal több pozitív jellemet látunk meg. Mert egyrészt az alázat megvolt, hogy a szolgájára hallgatott és elment a prófétához, de nem csak úgy akar elmenni a látóhoz üres kézzel, hanem azt mondja ennek a szolgának, vigyünk valamit. Az Ószövetségben szokás volt az, hogy a prófétához a látni akaró személyek, akik látni akartak bizonyos dolgokat az életükbe, kíváncsiak voltak, azok úgy mentek el az Isten emberéhez, aki útmutatást adott az ő életükre nézve, hogy valamilyen ajándékot vittek neki. Hogy az ő tiszteletüket letegyék Isten előtt, illetve az előtt az ember előtt, akit Isten megajándékozott. Ebben az ajándékkal, hogy ugye megprófétálta előre, elmondta azokat a dolgokat, amelyeket történtek, vagy éppen bátorította őket, mert ugye a prófétai szolgálat nem csupán ebbe a körbe van benne, hogy na akkor a jövőre nézve a próféta látja a dolgokat, hanem a próféta bizony bátorítani tudja a szíveket, és figyelmeztetni tudja az embernek a szívét akkor, hogyha esetleg helytelen úton jár. Tehát egy tisztelet adó embert is megláthatunk Saulnak a személyiségében. Nem volt annyira rossz ember ez a Saul. Sőt, azt mondhatjuk, hogy milyen jó képességei voltak, milyen jó jellemei voltak. Lehet, hogy az atyai házban ugye kapta a neveltetést, az is belejátszott ebbe, de azért ott az édesapjától úgy messze volt, aki úgy figyelt volna rá, hogy na akkor mit, hogyan csinál. Tehát inkább az ő jellemét, az ő szívét láthatjuk meg ezekben a dolgokban. És mély alázat volt Saulnak az életében akkor is, amikor királlyá választják, és vannak olyan emberek, akik a nép körében nem fogadják el királynak, és Saul nem azt tesz, hogy na akkor gyertek elém, a kiosztást megtartjuk, megfegyelmezrek benneteket, hanem Saul szemet huny felette. Elhordozza azt, hogy vannak olyan emberek, akik nem fogadják el azt, amire Isten elhívott, amivel Isten megbízott. Tehát egy mélységes alázatot lehet Saulnak az életébe meglátni. Csupa jó dolgot soroltam el előttetek, és hívő szíve volt Saulnak. Különböző kincseket láthatunk meg benne, és úgy gondolom, hogy akik itt vagytok a gyülekezetbe, ugyanúgy, mint Saul, tele vagytok kincsekkel, amelyek kedvesek Isten előtt. Lehet, hogy a jellemed, amit így felolvastam, amiket így elsoroltam, hogy megvolt benne a készség, megvolt benne a kitartás, megvolt benne az alázat Saulnak az életébe, megvolt benne a tiszteletadás. Lehet azt mondod, az én életemben is megvannak. És jó, hogyha ezekkel a kincsekkel rendelkezzel, hogyha ezek a kincsek megvannak a te életedbe. De vannak olyan emberek, akikre úgy olyan példaként nézünk, és akkor látjuk az ő jellemüket, és akkor azt mondjuk, hogy milyen jó lenne, hogyha én is úgy tudnák esetleg szeretni, mint az a személy, akiből látom, hogy árad a szeretet, én is erre a szeretetre el akarok jutni, vagy látom esetleg egy testvérben a bölcsességet, meglátom azt, hogy megvan benne a bölcsesség a különböző helyzetekben, és amikor dönteni kell, akkor azt látom meg, hogy csupa jó döntéshoz, és azt mondjuk, de jó lenne, hogyha ebben a bölcsességgel rendelkeznék én is. Tehát vannak ilyen különböző jellemzők, amikre úgy vágyakozunk a mi személyes életünkben, hogy de jó lenne, hogyha meg lenne. Viszont, hogyha esetleg nem hasonlítasz Saulra, akkor sem kell bánatosnak lenni. Mert akkor vannak más kincseid, amelyekkel rendelkezel. Egyetlen egy út során, amit így megemlítettem előttetek egy pár részszerrel előrébb, mennyi pozitív tulajdonságot láthattunk meg ebben a személyben. Hát még mennyi pozitív tulajdonsága lehetett, ami úgy olyan rejtve marad előttünk az igény keresztül. Vannak kincseink, és ezeket a kincseket őriznünk kell. És rá kell jönni, hogy igen, értékesek vagyunk. Értékesek vagyunk itt a gyülekezetben egymásnak. Értéket képviselünk, értékes vagy a másik testvérnek. Olyan sokszor talán a kincseket nem látjuk meg a másikban. Egy történetet hallottam nemrég, hogy az egyik gyülekezetben két testvér igen összeveszett, haragban voltak, és hát körülbelül olyan szintre jutott el az ő kapcsolatuk, hogy gyülekezetbe elmentek egymás mellette, és jó baptistaként annyit mondták egymásnak, áldjon meg az Úr, de ettől több semmi nem volt. Semmilyen szóváltás, semmilyen megbeszélés. És amikor egy gyülekezeti kirándulásra került a sor, úgy esett a dolog, hogy hát egy kocsiba kellett utazniuk. És nem igazán örültek ennek, hogy hát most az a hosszú utat, hogy fogjuk egymással kibírni, és hogyan fogunk reérni, és ahogyan haladtak az úton, és telt az idő, hát azt nem lehetett megcsinálni, hogy ne beszéljenek egymással, hát mind a ketten kellemetlenül érezték magukat, és elkezdtek beszélgetni. És nem csupán a testvérüknek az egyik oldalát látták meg, hogy miben szenved hiányt, miben van az a testvér esetleg lemaradva hozzám képest, hanem meglátták a másiknak az értékét is. Hogy kincsek vannak a másikba benne. És ahogyan leértek az útnak a végén, olyan jó barátok lettek. Hát de azért nem van ez így mindig így. Ezt azért így óvatosan megjegyzem. Nem mindig így sülne el egy ilyen kíséret, hanem esetleg máshogyan is elsűrhet. És azt látjuk meg az igéből, hogy mindezek ellenére, pozitív tulajdonságok ellenére Saulnak változnia kellett. Hogy Isten megváltoztassa az ő szívét, megváltoztassa az ő belső emberét. Talán úgy vagyunk itt ma, ebben a délelőttben, úgy állunk Isten előtt, hogy Uram, én nekem miben kellene változnom? Befogadtalak a szívembe. Régebben, talán egy pár évvel ezelőtt, mostanában bemerítkeztem. És azt mondjuk, hogy nem kell változnunk. Kérdezem én tőletek, hogy Saul vajon nem járt az Isten tiszteleti alkalmakra? Én úgy gondolom, hogy ott volt, amikor lehetősége volt rá. Lehet, hogy nem úgy csinálta a dolgokat, mint mi csináljuk, hogy ugye vasárnaponként itt vagyunk együtt Istennek a jelenlétébe. De bizony, én úgy gondolom, hogy amikor lehetősége nyílt, akkor bizony odament az Úr elé. Templomba is úgy hiszem, hogy szívesen ment volna, csak akkor még nem volt templom. De ott volt Istennek a jelenlétébe, és vágyakozott arra, hogy bizony Istennel legyen. Saulnak változnia kellett, és itt meg szeretném jegyezni, hogy nem visszaváltozni. Hogy nem ezeket a dolgokat elhagyni, amiket felsoroltam, hogy a készséget, a kitartást, az alázatot elhagyni, hanem Istennek jönnie kellett, hogy ezeket a dolgokat még jobban kiegészítse. Hogy kiegészítse Sault, hogy ott legyen közvetlenül mellette, hogy bizony Saul megérezze az Istennek a jelenlétét, betöltse az ő drága szellemével, hiszen nem egy kis feladatra hivatott el Saul, hiszen egy népet kellett vezetni, egy olyan népet, amely sokszor a történelem folyamán, ahogyan visszatekintett Saul, engedetlen volt Istennek, Isten törvényeinek, Isten szavának. Saulnak meg kellett erősödnie. És mégpedig úgy, hogy Istennek a lelkével be kellett töltenie Saul teljes mértékben. Hogy megtapasztalja, hogy milyen erő van Isten drága szellemébe. Mi mennyire tapasztaltuk meg ezt, amit Saul. Hogy Isten jött az ő drága szellemével, és Sault betörtötte. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy aki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Fontos az, hogy bemerítkeztél. És nagyon jó, hogyha eljutottál erre a döntésre, de Isten azt szeretné, hogy növekedj. Az ő drága szellemében, hogy jöjjön Istennek a jelenléte, és növekedést adjon a te életedbe. Saulnak a külső megnyilvánulása igen tetszetőseknek mondhatóak az emberek előtt. A szívébe voltak ezek a dolgok, de megnyilvánultak. A szív teljességéből szól a száj, tudjuk az igéből, és ugyanígy ezek a dolgok így erőt törtek Saulnak az életéből is, de kellett, hogy Isten megerősítse Saul, szüksége volt, hiszen nagy feladatra hívta el őt, nem csupán arra, hogy Izraelnek a királya legyen. Szeretnék egy kicsit így a 10. résztől visszautalni, amit Sámuel próféta kap meg Saulra nézve, mégpedig ez a 9. résznek a 16. versében van leírva. Holnap ilyenkor egy embert küldök hozzád Benjamin földjéről. Kent felőtt népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből, hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám kiáltásuk. Isten nem csupán királyt választott a nép számára, hanem választott számukra egy olyan embert, aki képes volt a filiszteusokkal szembe menni, akit Isten az ő útja során alkalmassá tett arra, hogy a filiszteusokkal szembe nézzen, azokkal az emberekkel, akik sokszor elnyomásba tartották Izrael fiait. Tehát ebben az elhívásban, amit Saul kap, egyfajta szabadító szolgálat is benne van a nép részére, egyfajta fizikai szabadítás, hogy bizony majd te leszel az, aki az én népemet kiszabadítod a filiszteusoknak a kezéből. Erősödnie kellett Saulnak, hogy bizony mindaz, ami várt rá, arra felkészülve álljon. Hogy felkészült ember legyen, hogy amikor ott áll a nép előtt, akkor ne bujkálnia kelljen, ahogyan ugye, amikor királya választották, ugye a hormik között bujkált, és akkor hát sokan úgy gondolták, hát egy ilyen király, aki elbújik, ez lenne az alkalmas személy, aki vezet majd minket. Igen, ez a személy, mégpedig azért, mert Isten mellé áll. Saulnál nem csak pozitív tulajdonság volt az ő életében, hanem negatív is. És ezt is szeretném elétek hozni, hogy ő maga hogyan beszél magáról, hogyan nyilvánul meg a próféta előtt, amikor a prófétának van egy érdekes szava hozzá, és szeretném a próféta szavát is felolvasni. Ez a 9. rész 20. versétől kezdve van leírva. Ma 3 napja elveszett szamarak miatt, pedig ne bánkódj, mert megkerültek. Különben is kié mindaz, ami becsesz Izraelben. Hát itt egy eléggé érdekes dolgot mond a próféta Saulnak. Kié mindaz, ami becses Izraelbe? Hát nem a tied? Ez olyan furcsán hathatott Saulnak. Hát szamarak azért vannak otthon, de azért minden. Ez hogyan lehetne az enyém? Tied és az egész családodé. Saul azonban így felelt, és ezt figyeljük meg, hogy mit mond Saul a prófétának. De hiszen én Benyámini vagyok, Izrael a legkisebb törzséből való. Nemzetségem pedig a legkisebb Benjamin törzsének összes nemzetségek között. Miért beszélsz így hozzám? Hát nagyon sok ember hogy örült volna ennek? A prófétai szónak, tiéd minden. és az egész családodé. Erre itt van ez a fiatal ember, aki nem örül, hanem elkezd bánkódni. Ki vagyok én? Egy Benyámini. A legkisebb törzsből. És miért is mondja ezt, hogy a legkisebb törzsből származok? Hogyha egy kicsit az Ószövetségben visszamegyünk egészen a Bérák könyvéig, ott láthatunk egy konfliktust, ami Benyámin, illetve Izrael törzsei között kialakult, mégpedig úgy, hogy volt egy levita, akit megcsalt a felesége, és ez a levita elment megkeresni ezt az asszonyt, hogy maga mellé vegye, hogy megbocsásson számára. És ahogyan útnak ered, megtalálja ezt az asszonyt a háza népénél, és ahogyan visszafele halad a saját szülőföldje fele, ahol az ő szolgálatát végzi ez a levita, úgy elgondolkozik, hogy hol álljunk meg útközben pihenni. Nem volt olyan egyszerű, ugye akkor a közlekedés, mint a mostani korunkban, hanem sokszor meg kellett állni, hogy pihenőt vegyenek az emberek az akkori korban, ott aludjanak egy-egy helyen, és azt mondja ez a levita, a Benyámin törzséhez menjünk be. Ott vegyünk lakozást, és ott vannak, állnak, és nagyon nem fogadja be őket senki. Hát testvérek, ki fogad be? Ez egy olyan érdekes dolog lehetett ott állni. Izraeli vagyok, Istenhez tartozok, pap vagyok, és akkor nagy nehezen jön valaki, és azt mondja, gyere, ne maradj az utcánként. És bemennek ehhez a férfihez, aki behívja őket, és ott összegyűlnek, hát mondhatnám így, hogy aljas emberek, bocsánat így a szóért, akikről azt írja a Biblia, hogy ezt a férfit meg akarták ismerni. Egy kicsit másfajta jelentés van ez között az ismerkedés között, hogy hogyan akarták ezt a férfit megismerni, hát fajtalankodni akartak ebben a férfival, és úgy volt már ez a férfi, aki befogadta őket, hogy hát kiküldi majd az ő leányait, és akkor erőszakoskodjanak avval, és akkor végül az ő feleségét küldik ki, a levitának a feleségét, és ezzel az asszonnyal egész éjszaka erőszakoskodnak ezek az emberek, és végül a történetnek a vége az lesz, hogy ez az asszony meghal. És ez a levita a földarabolja az ő feleségét, és szétküldi a 11 törzs között, a 12 törzs között, és azt mondja, hogy milyen aljasság történt Izraelben, milyen dolgok mennek végbe, és ez a 11 törzs összegyűr Benyáminnal szembe, és kérik az ő testvérüket, hogy add ki ezeket az embereket, akik ezt művelték, hagyj büntessük meg őket. És a Benyáminiak ragaszkodnak ezekhez az emberekhez. Nem adjuk ki őket. És Izrael fiai hadat indítanak az ő testvérük ellen. És Benyámin törzséből nagyon kevesen maradnak, akik túlérik ezt a csatát. És Saul ezért is nyilatkozik így. Egy olyan törzsből való vagyok, akit megvetnek. Akit nem vesznek úgy körül szeretettel az emberek, hiszen azok a férfiak, akik megmaradtak, és nem volt feleségük, ott olvassuk a Bérák könyvébe, hogy szöktetni kellett a lányokat azon az úton, amelyen haradtak. Nem adták csak úgy férjhez az ő leányaikat a többi törzsből, a Benyámin törzséből való embereknek. Egy lealacsonyító beszédet láthatunk meg Saul részéről. És mi bennünk, kedves testvéreim, vajon mennyiszer van lealacsonyító beszéd magunkról? Hogy nem vagyok képes rá? Hogy esetleg kicsi vagyok ahhoz a feladathoz, esetleg alkalmatlan vagyok, Isten mindezeket a dolgokat látja. És jó, mert Isten az alkalmatlan cserép edényeket is alkalmassá tudja tenni. Meg tudja formálni Isten a mi életünket ugyanúgy, mint a fazekos formálta az agyagot, ahogyan a korsót megformálta, és igen tud formálni minket az Isten. Lehet, hogy nincsenek nagy bűneink, de egy biztos, hogy mindannyiunknak, akik itt vagyunk, változásra van szükségünk. Arra, hogy Isten bizony azokat a részeket a szívünkbe, amik vannak, amik még hiányosságban vannak, azokat kipótolja az Isten. Valamikor hirtelen történik ez a változás, hirtelen megy végbe, és mi azt szeretjük, amikor úgy hirtelen jön az Isten, és akkor úgy átformálja a mi szívünket, és átformálja az életünket, és szeretnék egy történetet ezzel kapcsolatosan elmondani. Volt egy katona, nem itt ebben az országban, hanem keleten, akik csúfoltak az ő hite miatt az ő katonatársai. És mindig szitták az ő hite miatt, és próbáltak mindig kitolni vele, és egyik nap azt a feladatot kapta ez a hívő katona, hogy szállj be az autóba, és kezd el vezetni. És azt mondta a parancsnoknak ez a keresztény ember, hogy én nem tudok autót vezetni. A parancsnok pedig ráparancsolt, a parancs, az parancs. Vezetni fogod. És képzeljétek el, ez a katona beült az autóba, és elkezdte vezetni ezt az autót. Valamilyen érdekes módon. És ahogyan kiszállt az autóból, azt látja, veszi észre, hogy a parancsnoka és a többi katonatársa is sír körülötte. És hát kérdezi tőlük, hogy mi történt veletek, miért sírtok? És azt mondta ez a parancsnok, tudod azért, mert amelyik autóba beleültettünk, abban nincsen motor. És úgy ment ez az autó. És ott a szívek megváltoztak. Egyből jött a változás. Egyből megváltoztatta Isten a szíveket. Vannak ilyen csodák. Valamikor ilyen gyorsan megy végbe a változás. De vannak esetek, amikor időbe telik, hogy Isten változtassa a szívünket. Mert bizony sokszor egy makacs szívünk van, ami úgy annyira gyorsan nem akar változni. És ezzel kapcsolatosan is egy történetet szeretnék felolvasni nektek, amit interneten találtam, és ez a kis történet igen meghatott, és ezt szeretném elétek hozni. Egy asszony azt álmodta, hogy a piacon betért egy teljesen új üzletbe, és Isten találta a pult mögött. Az asszony kérdezte, mit árulsz? Isten felelt számára mindazt, amit a szíved kíván, válaszolta Isten. Az asszony sororásba kezdett, lelki békét, szeretetet, boldogságot, bölcsességet, félelemtől való szabadságot kívánok nekem. Itt egy kicsit megállt, majd folytatta. És ezt kívánom az egész világnak, nem csak magamnak. Isten mosolygott ezen. Kedvesem, valamit félreértettél. Mi nem gyümölcsöket árulunk itt, hanem csak magokat. Sokszor kell, hogy mindazok a dolgok, amelyeket Isten belénk helyezett, azok növekedni tudjanak. Magokat helyezett belénk az Isten. Magokat, amelyek növekszenek. Ám ez egy interneten található történet, de Jézus is, tudjátok, beszélt erről, de ő ezt a történetet nem így írta le, nem így mondta el, hanem ő bizony a búza és a konkolynak a példázatába beszélt erről, hogy igen, Istennek a fia megy, veti a magokat, de jön az ellenség is. És bizony azt a földet sokszor képes teletenni konkollyal. És kedves testvéreim, vajon melyik magokat öntözzük? Azokat, amelyeket Isten belénk helyezett, vagy azokat a magokat, amelyek úgy a gonosztól vannak, amiket a sátán hoz az embernek az életében, és bizony azok a magok szárba szökkennek és felnőnek. Az Úr Jézus azt mondta, hogy a gyümölcseiről lehet megismerni a fát. A jó fa az jó gyümölcsöt terem. A rossz fa rossz gyümölcsöt terem. És nincsen másról szó. Erről van szó, hogy melyiket öntözzük, hova megyünk, öntözésre kérve. És ahol oda megy az Isten elé, és kívánkozik arra, hogy mindazt, ami rossz, azt vedd ki az én életemből. És ami még erősödésre vár, gyere, és öntözd, add a növekedést. Add a növekedést. Mert Istentől valóan növekedés. Pál apostol is ugye erről beszélt. Volt, aki esetleg művelte, volt, aki esetleg ültette. De a növekedést az Isten adta. Kívánom az, hogy tudjunk növekedni, hogy a drága Szent Szellem, ami szívünket is meg tudja érinteni, ahogyan Saulnak az életét megérintette, és megváltozott Saul. Megváltozott ez az ember. Az egy dolog, testvéreim, hogy azért változtak Saulnak az életébe a dolgok. Hogy engedett a rosszfajta változásnak, amely úgy beszivárgott az életébe szépen lassan, amik úgy jöttek. Kívánom, hogy tudjunk Isten drága Szent Szellemébe növekedni, és azokat a jó dolgokat, azokat a kincseket, amelyeket hordozol, azokat tartsd meg. És várj arra, hogy Isten mindazt, amit beléd helyezett, azokat kiegészítse. Hogy jöjjön az ő drága Szellemével, és formálja te életedet. Formáljon minket. Kívánom ezt mindannyiunk számára. Amen.